7 óra 10 perc, hát még lehet, hogy páran most kell neki, vagy fordulnak át a másik oldalukra, de az alvás az jó, főleg ilyenkor. De több, mint egy jól megérdemelt pihenés a nap végén, ugyanis az intelligencia fenntartásának egyik legfontosabb eszköze is. A Magyar Almás Szövetség adatai szerint főleg a Covid óta egyre többen küzdenek idehaza kialvatlansággal. A szervezet elnöke szerint ez nem csupán fáradtá teszi az embert. Ha nem alszunk jól, előbb-utóbb semmi nem jól működik majd az agyban. G. Németh György arra hívta fel a figyelmet, hogy az alvás minőség jelentősen befolyásolja a szellemi teljesítményt. A megfelelő agytréning ugyanakkor előkészítheti a terepet a minőségi pihenéshez. Kovács Gergő interjúja.
Az agykutatás hete alkalmából jött velem szembe az az állítás, hogy az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát. Mi áll le mögött, ezt mi támasztja alá, hogy csúnya szóval gyakorlatilag, ha kevesebbet alszunk, akkor elbutulunk?
A tudományos kutatások az elmúlt 2,5-3 évtizedben jutottak el odáig, hogy ennek az összefüggéseit, amiről beszélünk, tehát az intelligencia, az agy működése, az életmód, és ezzel belül az alvás ilyen meghatározó szerepet játszik a mindennapjainkban. Egy újfajta szemléletről beszélünk itt, ahol tulajdonképpen az alvás, a mozgás és az átlálkozás háromszöge, ha ezt így tekintjük, egy igazából olyan egységet képez, amely hozzájárul ahhoz, hogy egyáltalán milyen az életünk, milyenek vagyunk, hogyan fejlődünk, milyen az egészségünk. Most ezen belül a legújabb kutatások arra irányulnak, hogy kifejezetten az intelligencia, a kreativitás az élethez, a helyzetekhez, az esetekhez való alkalmazkodás képessége milyen módon tud jobban kibontakozni, melyek azok a feltételek, amelyek lehetővé teszi, hogy a képességeinknek ez az oldala erősködjön. És ezek a kutatások mutattak arra rá, hogy nagyon nagy szerepe van abban az alvásnak, amivel korábban soha nem gondoltak, hiszen azért ne felejtsük el, néhány évtizeddel az alvásra úgy tekintettek általában az emberek, hogy betesszük a fejünket, aztán elszúnyókálunk és egerfejed legyünk. Hol otthon már tudjuk, hogy az alvás ideje alatt, ami általában az egészséges felnőtt emberekre vonatkozóan 7 és 9 óra között van, ebben az időszakban egy olyan intenzív neurofiziológiai folyamat zajlik, és folyamatok zajlanak le az agyban, amelyek, ha nem működnek megfelelően, akkor ezek komoly károsodást okozhatnak, amelynek előbb-utóbb látható jelei vannak többek között például a kreativitásunk csökkenésében, a döntési helyzetek nem megfelelő kihasználásában, és egyáltalán a mindennapi létünket alapvetően meghatározó helyzeteknek a megfelelő kihasználásában.
Tehát alvás közben az agyunk az gyakorlatilag nem is pihen, hanem karban tartja magát.
Alvás közben olyan funkciói vannak az agynak, amelyek ugye nappal kevésbé érzékenyek, vagy egyáltalán nincsenek is. Tehát igazából azt kell tudnunk, hogy ahhoz, hogy mi ébredés után, vagy azt követően a 10-12-14-16 órában toppol legyünk, vagy egyáltalán legyünk, létezzünk, és megfelelőképpen tudjunk helytállni a mindennapi tevékenységeinkben, ez a fajta éjszakai regenerálódás, ami az agy fiziológiai tevékenységének a megújulását is jelenti sok szempontból. És sejtek és olyan biomechanikai folyamatoknak a lejátszódására van szó, amelyeket ma már bizonyos mértékig mérni is lehet különböző speciális műszerekkel. Kimutathatóak, hogy mi minden zajlik itt bennünk, főképpen az agyban, miközben úgy gondoljuk, hogy pihenünk.
Gondolom én, hogy maga a kialvatlanság, az alvászavar, az egy visszafordítható folyamat bizonyos szempontból. Na de mi kell ehhez? Mi a megfelelő agytréning?
Hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha nem alszunk jól, akkor igazából semmi sem működik jól előbb-utóbb. Ezt valamilyen tapasztaltuk már, van, aki életében egyszer-kétszer néhányszor egy-egy átvirasztott éjszaka után, ami persze lehet éppen jókedvből vagy nyugatkozásból származóan, de nagyon sok ember számára ez komoly egészségi problémákhoz kötődik. Tehát tulajdonképpen, ha nem jó az egészségünk, ha nem vagyunk jól, akkor nem is tudunk jól aludni. És fordítva is így van. Ha nem alszunk jól, akkor előbb-utóbb jönnek olyan problémák, olyan tünetek, olyan betegségek, és olyan mindennapi magatartási negatív következmények, amelyek megnehezítik az életünket. Hogy mi mit tehetünk ezért? Hát nyilvánvaló módon a pihentető alvással kell törekednünk. Van egy mozgalom, amit a Magyar Alvás Szövetség ez nyányes tendeje indított, ez a tudatos alvásra vonatkozik, tehát arra, hogyha tisztában vagyunk mindezekkel, amiről beszélgetünk, azzal, hogy mennyire fontos az, hogy pihentett alvások legyen, nem egyszerűen csak legyünk túl rajta, hanem olyan megfelelő körülmények közé helyezzük fizikailag is, lelkileg is magunkat, hogy ez a fajta regeneráció, amelyiket agyi is, persze, de fizikai is, hogy ez megfelelő legyen. Ha sikerül biztosítanunk, és ennek nagyon sok köszönk van, tehát mi magunknak, az alvoknak, meg persze mondjuk a családokban, a szülők részéről a gyerekek irányában, ha ezt tudjuk biztosítani, ha erre törekszünk, ha ezt tudatosan teszünk, akkor előbb-utóbb hozzá tudjuk segíteni a szervezetünket ahhoz, hogy megfelelő lehessen az alvásunk, amennyiben persze nincsenek súlyosabb alvászavaraink vagy betegségeink.
A Magyar Alvás Szövetségnek egyébként van arra valamilyen statisztikája, a kutatása, hogy ez a általánosságba véve alvászavar inkább a gyermekeket vagy a felnőtt korosztályt érinti többségében?
Hát örömmel mondhatom, hogy mi Magyarországon, Európában az elsők között, és mai napig is mondhatjuk, hogy egy olyan típusú kutatást indítottunk el 6 évvel ezelőtt, tulajdonképpen a magyar lakosság alvás minőségi megfigyelése. Ugye 6 évvel ezelőtt ez a Covid előtti időszak volt, és végig követtük a Covid alatt, és most a Covid utáni években nagyon értékes összehasonlítási tapasztalataink vannak arra vonatkozóan, hogy milyen a magyar embereknek, elsősorban a felnőtt lakosságnak az alvási minősége. És azt kell mondjuk, hogy sajnos az elmúlt évek a Covid mindenféleképpen, az a néhány év, és azt követően pedig azok a globális helyzetek, vagy azok a személyi helyzetek, amelyekben valamennyi alvó ember kerül, ezek jelentős mértékben romlottak az esélyek arra, hogy jól tudjunk aludni. Ezért is fontos tehát, hogy beszéljünk erről, és ezért is fontos, hogy mindenki saját maga gondolja át, hogy milyen módon tud hozzá aludni, hogy jobb legyen az alvása. Egyébként az említett kutatás, amelyet a Szinapszis Egészségkutatóval végzünk, ez egy nagy mintás, tehát országos felmérésre vonatkozóan, és nagyon sok mindent nézünk át, hogy az alvásidő csökkenésétől kezdve az alvásnak a minőségét mikor fekszik le, hogyan ébred, hogy milyenek az éjszak, milyen az éjszakája, mit tesz azért, hogy napközben milyen tevékenységeket végez azért, egyáltalán gondol le arra, hogy hát este neki jól kell tudni aludnia. Tehát nagyon számos tényezőt nézünk, és hát ezekből elég érdekes következtetéseket tudunk levonni arra vonatkozóan, hogy hát nagyon sok egyetibba tehetünk abban a vonatkozásban, hogy jobban aludjunk.
Az alváskutatásban, az alvásgyógyászatban az elmúlt évek és ennek az évnek is az egyik slágere, a mesterséges intelligencia, az tud segíteni? Tehát ez a technológia hasznos az alváskultúránkra nézve?
Hát az elmúlt 10 évben óriási változáson mentünk keresztül, az is kicsit szűkebben az elmúlt 5 esztendővel, ami körülöttük történik technológiában és technikai változásokban, hát az országon valamilyen tudjuk érzékeljük, tapasztaljuk, hogy rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Hát még az alvásra mennyire. Tehát az, hogy olyan eszközöket használom ma már, akár ezt a lefekvés előtt az ágyban is, nagyon sokan, mondjuk mobiltelefonokat, vagy laptopokat, számítógépeket, amelyek korábban nem voltak benne az életünkben, és nem zavartak be az alvásunkba. Ez a mondjuk kényelmetlen, vagy nehezebb oldal, de van ennek jó oldala is, mert ezek az eszközök olyan lehetőséget adtak a kezünkben, hogy mi saját magunk sokkal jobban tudjuk úgymond monitorozni az alvásunkat. Tehát meg tudjuk figyelni, hogy hogyan alszunk, nem kell hozzá mindig befeküdnünk nagyon drága és nagyon nehézkes körülményes helyzetbe, különböző alvás laboratóriumban, és a saját magunk által megfigyelt adatok alapján mi magunk is sokkal jobban tudjuk segíteni, hogy hogyan aludjunk. A lényeg tehát az, hogy az elmúlt néhány évben olyan változások következtek be, amelyek nem hagyták érintetlenül az alvás területét sem. Maga a mesterséges intelligencia is ilyen. Tehát azon túl, hogy segítenek az adatok feldolgozásában, attól kezdve, hogy elmondjuk, vagy leírjuk neki, hogy hogyan adottunk, az a bizonyos alvásnak ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy hosszabb folyamat legalább minden 2 hét alatt monitorozunk napozó alvásunkat. Már ezeknek az összegzésében, ezeknek a tudományos következtetésében nagyon sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia. Nem pótolják az orvos, de olyan típusú információs segítséget tudnak adni valamennyiünknek, akik alszunk, amely korábban nem állt rendelkezésünkre, és hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy szinte hónapra újabb lehetőséget állulna föl, de amellett, hogy ma már okos órát teszünk a karunkra, és abból leolvashatóan lehet azokra a következtetésekre, tapasztalatokra és tanácsokhoz jutni, amelyek segíthetik a jobb hallásunkat, ami korábban elképzelhetetlen volt, és ennek nagyon nagy jelentősége van már most is, de nyilván a következő években ez még inkább ki fog bontakozni, és a jó alvás segítségére lesz.
A Magyar Alvás Szövetség elnökét, G. Németh Györgyet hallották. Minimum 50%-kal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az első fél évben. Az emelés az állami egyházi és alapítványi fenntartású intézményekre egyaránt vonatkozik. Átlagosan 84%-os növekedés jelent, de van, ahol ez 100% is lehet. A pénzügyi forrásokat az elmúlt években jelentősen növelt egyetemi finanszírozás biztosítja. A fél év során legalább 5,5 milliárddal nő az ösztöndíj keret. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert Nagy Károly faggatta.
Döntött a kormány arról, hogy emelik a tanulmányi ösztöndíjakat az idei tavaszi fél évben, ez milyen mértékű emelést jelent majd?
Mivel Magyarországon az egyetemek autonómok, így az egyetemek maguk döntöttek arról, és az egyetemeket fenntartó alapítványok, hogy abból a forrásból, amely az elmúlt időszakban teljesítmény alapon plusz forrásként érkezett az egyetemekhez, ebből ösztöndíj emelést végeznek. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy idei tavaszi fél évben minimum 50%-kal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak ezen fél év során, de mivel ez egy minimum volt, ezért azt mondhatjuk, hogy összességében ez egy 84%-os ösztöndíj emelést jelent, amely ösztöndíjnál, hogy ez a tanulmányi, sport, kutatási vagy másféle tevékenységben milyen teljesítmény alapon kerül az egyetemistáknak biztosítása, minden egyetem egyedi döntést hoz. Ez amúgy azt jelenti, hogy a teljes év során, tehát ha a tavaszi és az őszi fél évet nézzük, ez 8,2 milliárd forintos ösztöndíj emelést jelent.
Ezeket az ösztöndíjakat egyébként mire használhatják fel a diákok, mennyire van ebben az értelemben megkötve a kezük?
Bármire felhasználhatják, hiszen eddig ez egy tanulmányi ösztöndíj volt, az a továbbiakban is folyamatosan biztosításra kerül, de ezt az emelést tekintettel az egyetemek ezt saját forrásukból biztosítják, és az egyetemeket fenntartó alapítványok saját forrásukból biztosítják, ebből kifolyólag az egyetemek szenátusa, valamint a hallgatókkal folytatott egyeztetés alapján dől el, hogy ez milyen eredmények alapján biztosítják, a felhasználás pedig teljesen szabadon történhet.
Egy nyilvános eseményen beszélt egyébként a várható kollégium fejlesztésekről is, illetve az úgynevezett diákváros fejlesztésekről. Ezek hol tartanak most?
Ugye ma Magyarországon 46 ezer kollégiumi férőhely van, és kérdezte a minisztert fórumokon, amerre jártam az egyetemeken, eddig már 13 egyetemen jártam, az ösztöndíjak mellett a kollégium fejlesztés mindig kérdés volt. Most összességében azt látjuk, hogy a 46 ezer kollégiumi férőhelyet 2030-ben 50%-kal szükséges bővíteni. Ennek a legnagyobb beruházása az a diákváros itt Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központ közelében, az egy 12-18 ezer férőhelyes bővítés lesz. De hát szükség van arra, hogy minden más helyen is, ahol egyetemi városok vannak, történjen meg a fejlesztés. Ebből kifolyólag Győrött egy 1000 férőhelyes, majd pedig Moson-Magyaróváron egy 300 férőhelyes kollégiumfejlesztés indul el, Debrecenben 2030-ig 1600 férőhelyes bővülés lesz. De hát a Neumann János Egyetem esetében is befejeződik az a 600 férőhelyes kollégiumfejlesztés, amely nagyjából most félkész állapotban van.
Ezek a kollégiumi, várható kollégiumi fejlesztések szintén a egyetemeket működtető alapítványi pénzekből valósulnak majd meg?
Ezek nem, hiszen ezek egyrészt megvalósulhatnak egyetemi forrásból, alapítványi forrásból, másrészt ezek olyan konzorciumok által jöhetnek létre, amelyek az egyetemek és befektetők között jönnek létre, illetőleg ennek megfelelő hitelkonstrukció is vannak, amely segítik az egyetemfejlesztést.
Ezek akkor ilyen félig állami, félig magánberuházásnak minősülnek majd?
Ezek egyetemi beruházásnak minősülnek majd minden esetben.
Említette ezt a Nemzeti Atlétikai Központ közelében a budapesti diákvárost. Területileg ezt hova kell elképzelni?
Hát Tehát, hogyha a Diákvárostól délre tekintünk, akkor az az a terület, amely a Tudástér Alapítvány tulajdonában álló ingatlanok, és ezeken az ingatlanokon történik meg a kollégiumfejlesztés, amely kollégiumfejlesztés kapcsán a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával, mert a tervezés előkészítése során számos egyeztetés volt, valamint a budapesti egyetemekkel is arra vonatkozóan, hogy mekkora kollégiumi férőhely igények vannak.
Ezek az új kollégiumok egyébként mennyiben lehetnek majd mások, úgy értem, műszakilag, felszereltségükben, mennyire kell már esetlegesen magasabb sztenderdeket teljesíteniük?
Természetesen az új kollégiumi elvárásoknál mindazok a minőségi szempontok fontosak, amelyeket a hallgatók, illetőleg a mai kollégiumi elvárások jelentenek, de ebben egy-kettő ágyas kollégiumok, tehát egy-két személyes kollégiumi szobák, illetőleg négy személyes kollégiumi szobák is lesznek.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor rövid hírekkel.